75 milliárd forintos pályázat indul napelemtelepítés ösztönzésére. Budapesten gyűltek össze az energiaszabályzó hatóságok küldöttei. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
75 milliárd forintos keretösszeggel pályázatot hirdetnek háztartási méretű naperőművek telepítésére, jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A 4 kW-nál kisebb rendszerek árának 65%-át visszanemtérítendő támogatásként kapják meg a pályázat nyertesei. A mostani eljárásban való részvétel feltétele, hogy az érintettek energiatárolót is létesítsenek a napelemek mellé. Szolnoki Balázs Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét hallják.
Előzetes gyors becslések alapján körülbelül azt tippeljük, hogy ez egy ilyen 20 ezer háztartás plusz-minusz 5 ezer, akit érinthet és aki élhet majd ezzel a lehetőséggel. Ugye a 65%-os támogatási intenzitás a maximum, most azért a pályázatnak a részleteit nem ismerjük, tehát ugye igen, a 4 kW, hogy azt hogy kell értelmezni, hogy annál lehet nagyobb, de azt már nem támogatják arányosan, vagy nem is lehet nagyobb. Szóval számtalan részletkérdés, amit még nem látunk, de így ezekből az ilyen főbb sarokszámokból ezt lehet nagyjából leszűrni, amit az imént említettem.
Ma Magyarországon egy átlagos háztartási méretű napelem mekkora kapacitású, mekkora teljesítményű?
Hát inkább a 6 és a 7 kW között van, tehát ez most egy kisebb rendszerméretet céloz be. Van-e mögött is egy megfontolás? Ugye a szaldó elszámolás, az éves szaldó elszámolás, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy lezárult. Ugye akik beléptek, beléptek, még 10 évig bent lehetnek, de új belépő már nem lesz. Az éves szaldó elszámolásban a nyári megtermelt többletet át lehetett vinni, vagy át lehet vinni ugye a télre. Ez sok mindenkit arra ösztönzött, hogy minél nagyobb rendszereket létesítsen. De ugye az éves szaldónak megvoltak a maga hátrányai a rendszer szempontjából, és a villamosenergia piacok és a villamosenergia kereskedelem szempontjából is. Ezt ideig, óráig fenn lehetett tartani, de ha minden igaz, Magyarország az utolsó az EU-ban, aki ezt ki fogja vezetni. Szerencsések lehetünk, hogy ilyen sokáig meg volt tartva ez a lehetőség.
Lantos Csaba ezt úgy indokolta, hogy nem kis erőműveket, hanem önellátó háztartásokat szeretnének támogatni. Vagyis tulajdonképpen nem az a cél, hogy a hálózatra termeljen egy-egy család, hanem hogy a saját felhasználását biztosítsa.
Ez is nagyjából egybevág az európai trendekkel, tehát más országokban, ahol kivezették már ezt a fajta szaldót, ott is valami hasonló rendszert vezettek be. A lényege annak az, hogy ugye a rendszerhasználati díjakat azt nem lehet megspórolni, a szaldóban meg lehetett spórolni, most már nem lehet megspórolni a bruttó elszámolásban, vagy majd nem lehet majd megspórolni az új rendszereknél. És hát ami a kulcs kérdés itt, és a kulcs momentuma ennek a változásnak, hogy minél nagyobb mennyiségét fogyassza el a termelő felhasználó annak az energiának otthon, amit ő megtermelt. Ugye itt a régi szaldó elszámolásban erre nem voltak ösztönözve a beruházó háztartások, az új rendszerek pedig mindenütt erre ösztönzik a beruházókat, hogy minél nagyobb arányban fogyasszák el azt, amit megtermelnek. Emögött azért van műszaki logika rendesen.
Egy kifejezetten új eleme az úgynevezett Napenergia Plus programnak, ennek a 75 milliárdos keretösszegű pályázatnak, hogy energiatárolókat is kell majd üzemeltetni, illetve telepíteni a napelemek mellé. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha a költségeket nézzük, egy ilyen akkumulátoros energiatároló mekkora részét, mekkora hányadát adja a költségeknek egy nagyjából 4 kW-os napelem esetében?
Ugye úgy szól a pályázati kiírásnak a lényege, hogy 4 kW-os napelem és maximum 8 kW-órányi kapacitású villamosenergia tároló. Na most ez is mondhatjuk, hogy összhangban van más országok logikájával, hogy a napelemet és inkább az akkumulátort, az otthoni tárolást támogatják több országban, növelendő az otthoni felhasználást, amit az imént említettem, tehát az önfogyasztás arányát növelendő. Leegyszerűsítve egyébként a kérdésre a választ, az a támogatási intenzitás, amit bejelentettek, ez a 65%, egy ilyen rendszernek a megtérülési idejét körülbelül a 10 éves megtérülésre fogja lehozni, tehát a betenni szükséges saját önerő 10 év alatt fog megtérülni várhatóan egy ilyen rendszernél, ez pedig egy megfelelő megtérülés az elmúlt 6-8 évben a 10 éves megtérülés volt, ami növekedést okozott ebben a szektorban. Voltak ugye időszakok, amikor kicsit hosszabb volt a megtérülés, akkor lassabb volt a növekedés, és volt, amikor alacsonyabb volt a megtérülés, akkor gyorsabb, de 10 évet azt nagyjából megfelelnek látjuk, és úgy látjuk, hogy ezzel a támogatással ezt körülbelül is lehet érni. Egyébként maga az akkumulátor, egy ekkora tárolókapacitású akkumulátor, az így egy ilyen komplett rendszernek körülbelül 40-45%-át teszi ki értékben.
Mennyibe kerül egy nagyjából ilyen paraméterekkel bíró rendszer kiépítése jelenleg, természetesen nagyjából hozzávetőleg?
Valahol azt mondanám, hogy a 4,5-5 millió forint plusz-minusz 10% környéke, és akkor ugye erre lehet 65%-os támogatást kapni.
Vagyis akkor egy olyan 1,5 millió forint lehet az önrész, az önerő.
Igen, vagy kettő, igen, ez tényleg ez sok mindentől függ, hogy most ez a 4,5 az most picit több, vagy picit kevesebb. Még ez a piac nem teljesen alakult ki, de persze előzetes számokat azért lehet mondani erre.
Ezek az új előírások mennyire szűkítik le a potenciális építetők körét? Mennyivel kell több hely ahhoz, hogy valaki egy akkumulátort is telepíteni tudjon? Mondjuk lehet-e azt a ház oldalában egy kis sufniszerűségben, vagy mindenképpen a házon belül kell, vagyis akkor nem feltétlenül mindenkinek lesz erre helye, illetve lehetősége. Szóval mennyire szűkíti le ez a lehetőségeket? Hogy kell elképzelni egy ilyen rendszert?
Én úgy fogalmaznék, hogy ahol egy kis hűtőnek van hely, ott ez el fog férni. És most direkt mondtam kis hűtőt, tehát nem olyan nagy hely igényű, de kell neki a hely, és kell neki a fagymentes hely. Tehát kell neki mindenképpen megfelelő hely, de nem kell olyan nagyon nagy, úgyhogy valóban vannak, akik emiatt még családi házas környezetben sem feltétlen fogják tudni az akkumulátoros rendszert megvalósítani. Ezt most így nem tudom hirtelen megítélni, hogy ők milyen sokan lehetnek, de azért ugye az invertert is el kell helyezni, azt azért mindig megoldotta eddig mindenki, bár az inverter ugye lehet kültéren is, de szeretik az emberek beltéren, tehát ha valaki szerintem nagyon akarja, akkor el fogja tudni helyezni, de lesz, akinek ez nem fog menni.
Nagyjából ugye 20 ezer háztartást említett. Felvenne a piac arra készülve, hogy 20 ezer akkumulátoros rendszert építsen ki? Van-e jelenleg ekkora kapacitás idehaza? Illetve mennyivel drágíthatja meg, hogyha hirtelen jelentős igény jelenik meg a piacon?
Szeretnénk mi is egy kicsit tisztában látni, hogy ennek milyen kifutása van tervezve ennek a pályázatnak. Mi nem gondoljuk azt, hogy ezt egy fél év alatt vagy egy év alatt akarja a minisztérium, hogy letelepítse a piac. Szerintem ez a mennyiség, ez könnyedén hozható egyébként, akár egy, de másfél év alatt biztosan. Nem hiszem, hogy kapacitáskorlátokba ütköznének a cégek.
Kell valamilyen speciális tapasztalat, gyakorlat ahhoz, hogy egy ilyen rendszert kiépítsenek? Mert ugye a napelemes rendszerek kiépítésében már igencsak sok cégnek igencsak jelentős tapasztalata van, de ez talán egy kicsit más.
Azt lehet mondani, hogy akik napelemeket telepítenek és járnak a gyártói képzésekre, azok könnyedén magukba fogják szívni ezt a tudást is, mert ugye egy ilyen napelemes rendszernek a szíve az az inverter, és ilyenkor hibrid invertert kell telepíteni. A hibrid inverter az annyit tesz, hogy napelemeket és akkumulátort is vezérel egyszerre, tehát gyakorlatilag ugyanazoknak a gyártóknak egy hibrid termékével fognak telepíteni, úgyhogy az ehhez kapcsolódó tudást viszonylag könnyű lesz megszerezni.
Lantos Csaba miniszter arról is beszélt, hogy várhatóan nettó 5 forint körül lesz az átvételi ára a bruttó elszámolásban lévő napelemes rendszereknek, illetve azok tulajdonosainak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyire alacsony vagy mennyire magas ez az összeg?
Hát ez mindenképpen alacsony. Ugye, ami nagyon fontos, hogy itt most jelenleg kizárólag a lakosságról beszélünk. Ugye cégekről, KKV-kről, intézményekről most egyelőre nem esett szó, de hát ott is ugye bruttó elszámolás lesz, de ugye a lakosság egy speciális célközönség. A lakosságnak olyan rezsicsökkentett ára van, amiben kisfogyasztás mértékéig 5 forint plusz áfát fizetünk a villamos energiáért. Ugye egy bizonyos fogyasztás fölött viszont már 31 forint 80 fillér plusz áfát fizetünk, de ezt a logikát, ezt az 5 forintos logikát gondolta a minisztérium, hogy ezt honosítja meg ebben a rendszerben. A rezsicsökkentés keretei között valahol érthető, de mi nagyon kevésnek tartjuk az 5 forintot. Tehát az 5 forint mellé nem jött volna ez a támogatás, akkor komoly problémákat látnánk. Nekünk van egy javaslatunk, és egyébként talán még a korábbi minisztériumi egyeztetéseket követő kommunikációból is ki lehetett olvasni, hogy egy piaci jellegű konstrukció is kialakuljon opcionálisan, ahol a betermelt többletenergiát tetszőleges villamosenergia kereskedő megvásárolhatja, és természetesen akkor annak egy valamilyen piaci ára lesz. Na most ezt a piaci ára elég nehéz azért belőni, hogy hol lenne, de biztos, hogy nem 5 forint lenne, vagy én legalábbis úgy gondolom. Nem is lenne 60 meg 70 forint, ugye, mert a 70 forint, amit fizetünk, annak abból 30 forint azért rendszerhasználati díj, és csak 31,80 plusz áfa a villamosenergia, de hát valahol a kettő között, és én inkább tehát a 30 forint plusz-minusz valamennyi, vagy inkább mínusz valamennyi, ahova én most így várakoznék, csak az a baj, hogy ilyen jellegű termék jelenleg nincsen. Most termék alatt azt értem, hogy ilyen szolgáltatás, hogy valaki átveszi valakinek a többletenergiáját, mert ez számtalan problémával jár, ugye mikor termel be valaki, mikor nem termel, mikor fogyaszt, hogy van a kettő egymással arányban, tehát itt ilyen problémákat kell kezelni adott esetben egy olyan kereskedőnek, aki ilyenre adná fejét, de ennek még nincsenek meg a jogszabályi keretei, ez elgondolás szinten jelen van, és ha minden igaz, a minisztérium is nyitva hagyta ezt a kaput, hogy legyen egy ilyen opció is a közeljövőben. Igazából, hogy merre felé tereli az emberek, fogja terelni az emberek gondolkodását ez az új elszámolási rendszer. Hát ugye, ahogy említettem, az önfogyasztás mértéke lesz a kulcs, és ugye az akkumulátor az abban segít, hogy ezt az önfogyasztási arányt növelje. De ugye az önfogyasztási arányomat azt tudom növelni azzal is, hogy okosan használom fel az energiát, hogy akkor használom fel, amikor van. Amikor süt a nap, akkor megy a mosógép, vagy akkor sütök, vagy akkor kapcsolom be a klímát, és lehűtöm napközben a lakást, és este nem használom a klímát. Ez ugye lehet ilyen nagyon egyszerű hétköznapi módszerekkel, hogy beállítok egy időzítőt, de az is lehet, hogy egy okos otthonrendszert építek föl. De a lényeg az, hogy arra fogja kényszeríteni, vagy hát inkább azt mondanám, hogy ösztönözni az embereket, hogy okosabban termeljenek és használjanak energiát, és még akár arra is, hogy az eddig megszokott rendszerméretek helyett, ugye ön is kérdezte, hogy mekkora volt eddig egy lakossági rendszer átlagosan, ilyen 6-7 kilovattos, hogy a helyett mondjuk kicsit kisebb 5-4, esetleg 3 kilovattos rendszereket csináljanak, mert minél nagyobb az önfogyasztás mértéke, hogy minél kevesebbet termelek ki, annál jobban megéri nekem. Ugyanis amit elfogyasztok, azt gyakorlatilag 70 forinton számolom magamnak, mint nyereséget. Amit betáplálok, azt meg ugye 5 forinton számolom be, és nem mindegy, hogy mekkora az önfogyasztásom. A szaldó rendszerben, egy átlagos napelemes rendszernek, ahol ugye úgy méretezték a rendszereket, hogy mondjuk 5000 kWh a fogyasztás, és 5000 kWh-t ezért megtermelek egy évben, hogy pont annyit, ott ezek a rendszerek, ezek általában ilyen 18-20%-os önfogyasztási arányjal rendelkeznek. Na most, ha ugye ezt a 18-20%-át tudom a megtermelt áramomnak 70 forinton számolni, és 80%-át meg 5 forinton, akkor önmagában valóban elég gyászos megtérüléseket fogok kapni. De ha ugye fel tudom tornázni az önfogyasztási arányomat, akár csak ilyen okos eszközökkel, akár azzal, hogy én vagyok tudatosabb, akár energiatárolóval, akár elektromos autótöltéssel, vagy akár azzal, hogy kisebb rendszert csinálok, akkor arányaiban nagyobb lesz az önfogyasztásom, és a beruházásom jobb megtérülést fog kapni. Tehát most ezt, igazából ez a kapu lett kinyitva, hogy tudatosabbak legyenek a termelő felhasználók, de nagyon reméljük azért, hogy a piaci villamosenergia értékesítési logika is valahogy bekerül a rendszerbe.
Szolnoki Balázs Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Budapestre érkeztek a hét elején az Energiaszabályozók Regionális Egyesületének tagjai a szervezet 20. jubileumi konferenciájára. A rendezvény két fő témája az energiakrízis és az energiaátmenet adta kihívások, illetve azok kezelése. A részletekről Ságvári Pált, az esemény társszervezője, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallják.
Az ERA az egy budapesti nemzetközi szervezet, ami a regulátorokat, tehát a szabályozó hatóságokat tömöríti. Most már 46 országból van tagja, és minden évben megrendezi ezt a nagy éves konferenciáját, és legutóbb 2010-ben volt Budapesten, tehát hogy azt mondhatnám, hogy 13 év után hazatért a konferencia, és igazából ennek most ugye nagyon aktualitása is van, hiszen az elmúlt két évet azt nagyjából az energiakrízis árnyékában éltük meg, és most pont egy olyan pillanat van, hogy tudunk egyet szusszanni, és végig gondolni, hogy akkor tulajdonképpen milyen lépések is történtek a kormányzatok, regulátorok részéről, és hogy igazából szükséges-e valamilyen iránymódosítás, hiszen tulajdonképpen a cél az az, hogy a 2050-es klíma neutralitás felé vezessük az európai energiaszektort. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a fő témák. Az első nap a krízis, tehát hogy ki mit lát, milyen tapasztalatokat szűrt le, hogyan lehet ezt összegezni. A második nap meg inkább a dekarbonizációt, tehát egy ilyen előretekintő jelleggel tartjuk meg.
Hasonlóak a problémák, mert azon kívül, hogy nagyon sok európai ország képviselteti magát a konferencián is, vannak például Ománból, Tájföldről, Közel-Keletről, Távol-Keletről is vendégek. Hasonló problémákról beszélhetnek ott is, illetve hasonlóak a kihívások ezeken a területeken is?
Részben igen, de ugye itt mindig úgy szoktuk szervezni az ERA konferenciákat, hogy egy ilyen regionális fókusz kerül bele. Tehát tavaly a Kaukázusban a grúz regulátor adott otthont, akkor az ő problémáikkal foglalkoztunk, tehát hogy hogyan lehet a megújulók terjedését elindítani. Most nyilvánvalóan a közép-európai fókusz, és a Közép-Európában nagyjából mindenki ugyanazokkal a problémákkal szembesül, tehát a magas gázfüggőség, igazából az, hogy az európai gázmérleg így átrendeződött, hogy hogy hatott a gázpiacra, hogy hatott a villanypiacra, tehát hogy ez nagyjából hasonló ugye a közép-európai körben. A többieket is érintette ezt nyilván valamennyire, de ugye ez attól függött, hogy ki mennyire vett részt ugye a globális gázkereskedelemben. Vannak olyan országok, amelyek viszonylag kevéssé nyitották ki a piacukat, és a villanypiacukat is, őket kevéssé érintette, de akik ugye egyre jobban bekapcsolódtak a globális energiakereskedelembe, őket annál jobban érintette. Úgyhogy úgy mondanám, hogy az európai energiapiac talán a legjobban liberalizált, mert az amerikai piacokhoz képest is, a villany és a gázpiacokhoz képest is. A többiek pedig ezt a célt tűzték ki magukhoz, nyilván, ahogy földrajzilag egyre közelebb érünk Európához, de most ez a helyzet, ami ugye kialakult, ez egy tanulság számukra is, és nyilván van egy európai felelősség is, hogy hogyan tudunk egy ilyen krízisen túllendülni, és milyen tapasztalatokat volunk le belőle, és hogy tesszük jobbá a piacainkat.
Ugye szűk 15 évvel ezelőtt is volt egy krízis, amire reagált az Európai Unió, illetve az európai országok, például az interkonnektorokkal, a gázhálózat összekötésével. Lehet azt mondani, hogy az európai országok, de akár Kelet-Ázsia, vagy a már fejlettebb hálózatokkal rendelkező országok mondjuk így belekényelmesedtek abba az egyensúlyi helyzetbe, ami a 2000-es éveket jellemezte? Például az elektromos hálózat fejlesztésével. Mert hogy megvolt egy működő hálózat, amit mintha nem fejlesztettek volna, illetve nem fejlesztettünk volna itt Európában sem olyan ütemben, mint amire most tudjuk, hogy szükség van, szükség lehet.
Igen, a korábbi krízisekhez ez nem hasonlítható, ami igazából most láttunk, hogy az alapvetően egy gázkrízis, és mindenki szeretne szabadulni alapvetően a gázfüggőségétől. Ez mind az országok, mind a fogyasztók szintjén releváns. És milyen válaszok? Tehát mi azt látjuk, hogy a fogyasztók alapvetően szeretnének önellátóak lenni. Az ipariak is, meg a lakosságiak is, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, akik ezt a magas árakat látták, ez a természetes reakció. Ez nyilvánvalóan egy másmilyen problémát vagy helyzetet generál. A krízisek azok inkább nagykereskedelmi jellegű krízisek lehettek, hiszen az, hogy 2006-ban meg 2009-ben ugye kiestek ugye a gázforrások, az azt hozta magával, hogy az elmúlt évtizedben alapvetően a nagykereskedelmi piacokat kötötte össze az Európai Unió, és az infrastruktúrák lettek megerősítve. Ugye Magyarország is, mint a Közép-Európa szívében elhelyezkedő ország, mind a gáz, mind a villanyos infrastruktúrát, a nagynyomásút, illetve a nagyfeszültségűt azt megerősítette. Most ebből a krízisből jövünk kifele, az látszik, hogy inkább a centralizált termelési formák jelentek meg, ez egy teljesen másmilyen megközelítést kíván, és igen, az elmúlt évtizedben ezen nem volt akkora fókusz, de hát nem is volt akkora szükség rá, tehát hogy most például ugye Magyarországon ekkora PV boom van már az elmúlt években, és látszik, hogy ez csak továbbra is növekszik, egy teljesen másmilyen alapvetően a lokális hálózatokra kihegyezett hálózatfejlesztést, kell végrehajtani, és alapvetően mindenhol Európában ez a problémával szembesülnek mind a kormányzatok, mind pedig a regulátorok. A többi országban, ahol alapvetően még ez, előttük van ez a kérdéskörök, 5-10 év múlva fognak találkozni ugyanezzel a problémával.
És tudnak egymásnak segíteni? Mert hogy mindenkinek megvan a saját baja, a saját feladata, mindenhol egy napelembum van, mindenhol az egykor központosított ellátás, illetve termelés helyett regionális kis mini termelők vannak. Szóval tudnak egymásnak segíteni? Használható itt egy másik ország, akár egy sok ezer kilométerre lévő ország jó gyakorlata?
Abszolút. Tehát ugye ez az ERRA-nak a szívelelke. Ez az egész regulátori vagy szabályozóhatósági lét, ez alapvetően mindig a részleteknek az ismerete. Tehát, hogy igen, össze vannak kötve a villanypiacok, össze vannak kötve a gázpiacok, de azért minden energiamix egy picit más, kicsit a szabályok itt-ott mások, és ugye ezeket azért meg lehet beszélni egymással, hogy ezt ti hogy csináltátok, vagy mi hogy csináltuk, és mindig lehet a másikból tanulni. Ez az egyik. A másik meg, hogy annyira össze vagyunk most már kötődve, és nem csak regionálisan, hanem globálisan is. Tehát gondoljunk csak arra, hogy annyira ki vannak feszítve például a gázpiacok, egy ausztrál strike, egy LNG strike, vagy egy amerikai export LNG terminálnak a időleges kiesése, ez mekkora hatással van az európai gázpiacokra, és mivel a gázpiacok az ármeghatározók a villanypiacon is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most már a gázpiacok globálissá váltak, ugye azzal, hogy az LNG lett a európai gázpiacon a meghatározó, és ezek hatnak a villanypiacra is. Tehát igen, van miről beszélgetnünk, és azt gondolom, hogy egyre inkább és egyre többet kell beszélgetnünk egymással, még azokra a távoli országokkal is, akikkel egyébként korábban nem beszélgettünk annyit. És ma hál' Istennek itt vannak.
Ságvári Pált a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesét, az Energiaszabályozók Regionális Egyesületének alelnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!